Kedves hallgatóink, újra elindul a miskolci Hungarian Caravan csapata a Budapest-Bamako rallin. Halmi István, a Hungarian Caravan csapat vezetője társával, Garamvölgyi Zoltánnal vág majd neki a 9000 kilométeres útnak. A rally január 23-án startol 2026-ban, az útvonal pedig feszített tempójú, szabadon választható európai etappal kezdődik. Azután pedig Kompal, Marokkó, majd Mauritánia, Szenegál, Guinea és Sierra Leone következik. A csapat idén adományokat is visz a helyi iskolákba, Szenegálba és Guineába. Ehhez várnak adományokat is, akár tárgyi vagy pénzbeli felajánlásokról legyen szó. Az adományozáshoz kapcsolódó információkat pedig megtalálják a csapat honlapján. A riporter Sütő Dávid Pelé.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Halmi Istvánt, a Hungarian Caravan csapat vezetőjét. Köszönöm szépen, hogy befáradtál ide hozzánk.
Én is köszönöm a meghívást, örömmel jöttem.
Arról fogunk beszélgetni, hogy újfent elindultok a Budapest-Bamako rallin. Hogyan indult, honnan jött az ötlet, hogy a legelső alkalommal elinduljatok?
Nekem már elég régóta ott birizgálta a fantáziámat, amikor a televízióban láttam a Bamako rajtokat, hogy egyszer erre el kellene menni, de igazából sosem éreztem reálisnak, csak egy ilyen álom meg egy ilyen érdekesség volt. Aztán nem tudom, ahogy az ember korosodik, ahogy érik, vagy ahogy régebb óta fiatal, akkor rájön, hogy ezeket az álmokat valóra kell váltani, mert hogyha nem, akkor előbb-utóbb kicsúszik alulunk az idő, és egyszer jött egy ilyen fura gondolatom, hogy na már pedig én be fogok nevezni a Bamako rallira. Kerestem volna hozzá partnereket, első sorban azt gondoltam, hogy a fiaim örömmel fognak jönni. Hát nagyon hamar lehűtöttek, hogy apa ne viccelj, ne, hát nincs nekünk ennyi időnk, meg kedvünk sincs végigszánkózni Afrikán mindenféle nehézségek közepette. Úgyhogy akkor folytattam a baráti körömben azokkal, akik itt voltak körülöttem Miskolcon. Megint csak mindenki nemet mondott, úgyhogy fogtam és feltettem a Facebookra a kapcsolati tőkémnek, hogy skacok, indulok, ki az, aki jönne. És jelentkezett egy srác, a Vince Endre barátom. Ő autószerelő ráadásul, tehát én leírtam, hogy nem sok mindent kérek, legyél autószerelő, legyen sok pénzed, és legyen sok időd, mert csak ezek szükségesek. Amikor viszont megkaptuk a biztonsági itinert, tehát sikerült a nevezés, elfogadták, megkaptuk a biztonsági itinert, ez durván egy 30 oldalas kis olvasmány volt. Tudom, hogy nincs összefüggés, de azért érdekes, hogy két nap múlva az Endre szívinfarktust kapott, vagy egy néhány életmentő műtétet végrehajtottak rajta, ő kifarult, és mindeközben felhívott a fiam, és azt mondta, hogy figyelj már, apa, most hogy van ez, hogy egy számodra szinte idegen sráccal indulsz? De mondtam, hogy hát figyelj, ő jelentkezett, ő akart jönni. És ami érdekes, hogy a nevezési határidő lejárta után 5 nappal felhívott Székesfehérváról egy nagyon-nagyon jó barátom, akivel még együtt Nyíregyházán voltunk tinédzserek, utána Miskolcon közösen vállalkoztunk, és ő felhívott, hogy figyelj, azért most hívlak, mert már lejárt a nevezés, úgyhogy tudom jól, hogy rábeszélnél, de így már nem tudsz. De drukkolok, és akkor azt mondta a fiam, hogy figyelj, apa, hogy fogsz tükörben nézni, hogyha nem a legjobb haveroddal mész el, nem a régi jó pajtással mész el. Akkor én felhívtam a Bamako irodát, megbeszéltem velük, hogy harmadikként pluszban, tehát nem új autónevezés, nem új csapatnevezés, hanem a csapaton belül egy név bővítéssel. Ezt megengedték, felhívtam Galát, és mondtam neki, hogy mákod van, öregem, beszélj a feleségeddel, mert jössz. Ja, így indult a történet.
A felkészülést hogyan képzeljük el, hiszen azért a Budapest-Bamako rally nem arról híres, hogy egy egyszerű nyaralás. Hogyan készültetek fel az első alkalomra, és majd utána tovább fűzzük a mostanira, ami már a legfrissebb. Hogyan készültetek fel legelőször?
Nyilván először is autó kell hozzá, ebben mi nagyon nagy segítséget kaptunk, és köszönöm szépen még egyszer a Balogh Józsiék segítségét. Kiválasztottuk közösen az autót, ez egy első generációs egy ML270 CD, mert hogy azon még kevés az elektronika, az még elég fapados ahhoz, hogy jól bírja ezt a terepet is, és ők fel is készítették az autót. A kiesett, ugye a szívinfarktus miatt Endre barátunk kiesett, helyette hál' Istennek találtunk egy fiatal szerelősrácot, a Daubeck Bencét, és Daubeck Bence és az ő garázsuk felkészítette az autót. Aztán Galának, Garamvölgyi Zoli barátomnak volt a feladata a logisztikai háttér, ami azt jelenti, hogy nézve az útvonal mentén az esetleges szállás lehetőségeket, a pénzügyi konstrukciókat, ő csinálta azt, hogy kezelte a pénzeket, mert mi havi rendszeresen adtunk be pénzt ahhoz, hogy ne egyszerre kelljen majd sok milliót kiadni. Ő figyelte a Bamako híreket azzal kapcsolatban, hogy mikor kell a biztosításokat, a különböző nevezési díjakat, kimenekítési biztosítást és egyebeket, vízumokat rendezni, fizetni. Ő kezében volt a navigáció, én meg voltam úgymond a csapatvezető, mondhatnánk, hogy aki mindent csinált, vagy aki éppen semmit. Én tartottam a kapcsolatot a különböző szponzorokkal, én tartottam a kapcsolatot a média különböző képviselőivel, és hát nyilván ezt az egészet egybe fűztük, és a mentális felkészülés. Ha felkészülésről beszélünk, akkor a mentális felkészülés az, hogy el kellett olvasni nyilván ezeket a biztonsági itinereket, az útvonalat tanulmányozni, Afrikát, valamilyen szinten a nyelvet, melyik országban hogyan tudunk akár egy liter benzint, vagy egy pohár vizet kérni. Ezek azért fontos dolgok, hol angolul, hol franciául, és hát dobogott a szívünk egyre jobban, és egyre gyorsabban.
Milyen céllal indultatok el első alkalommal, hiszen gondolom azért az ember kitűz egy célt maga elé a Budapest-Bamakón is, azon túl, hogy hát érjünk végig rajta. Milyen céllal indultatok el?
Négyféle variáció van a Budapest-Bamako rallin. Van egy a versenykategória, az egy nagyon áldász küzdelem, nagyon vad és nehéz terepen, komolyan felkészített autókkal. Van a másik, az a 4x4 túra kategória, ami annyit jelent, hogy ugyanezen a versenyútvonalon kötelezően négykerék meghajtásos autókkal, pont azért, hogy lehetőség szerint ne robbanjanak le, de ott nem az a cél, hogy hanyadik leszel, hanem kicsit olyan, mint a maraton. Én amikor futottam a maratont, nem az volt a célom, hogy benne legyek a top 10-ben, hanem az, hogy legyőzzem ezt a távot és önmagam, és aki lefutja a maratont, az annak a mondjuk így versenynek a győztese az én szememben, már csak azért, mert ugye én is megcsináltam, és nyilván nagy tettnek érzem én magam. Ugyanez van ebben, aztán van a sima túra kategória, az egy könnyített útvonalon menő, ajánlottan négykerék meghajtású autókkal, és van a spirit kategória, az meg az őrülteknek a jamboree-je, ott mindenféle ilyen régi hulladékautóktól kezdve valami érdekességet kell belevinni a dologba, és ők megpróbálnak életben maradni Budapesttől Freetownig, de ők túlnyomó részt normál utakon, ami Afrikában jelentsen is bármit.
És egy kicsit meséljünk az első alkalomról, talán akkor így tudjuk árnyalni majd a mostanit. Milyen élmény volt először végigmenni a Budapest-Bamako rallin, egyáltalán a rajthozod állni, amikor elindultatok, így az egészében milyen élmény volt számodra?
Érdekes élmény volt már csak azért is, mert az indulás napján a Garambölgyi Zoli barátom, ugye, akinek a kezében volt a teljes logisztika, a navigáció is minden, és amikor ránk próbálta küldeni, hogy figyeljetek, ezt olvassátok el, ezt nézzétek, mi mindig azt mondtuk neki, hogy figyelj Gala, lesz időnk az európai szakaszon, lesz időnk a kompon, tehát majd elmondod. Na ehhez képest Gala az indulás napján kilépett a ilyen szemerkélő hóesésben kilépett a lépcsőházból, megcsúszott, 6 darabba tört a karja, úgyhogy ő az éjszakát utána a kórházban is egy nagyon komoly műtéttel töltötte, úgyhogy egyedüli sofőrként kellett lehúzzam ezt az utat, ami már csak azért is érdekes, mert azért 9200 kilométert egyedül letolni az afrikai körülmények között az nem egy egyszerű játék, és ez is adta az érdekességét, hogy folyamatos fókusz. Tehát amikor megkérdezik tőlem, hogy mennyire volt nehéz, akkor azt mondom, azt szoktam mondani, hogy egy dologban nagyon könnyű volt. Egyetlen dologra kellett figyelni. Minden nap eljutni A-ból B-be. És ez az út hozta azokat a feladatokat, amiket meg kellett oldani. De amikor itthon vagyok, akkor csekket kell befizetni, gyerekekkel kell foglalkozni, feleségemmel kell foglalkozni, a munkámmal kell foglalkozni, a különböző családi dolgokkal kell. Tehát, hogy akkor is szét van forgácsolva az embernek a feladatrendszere, tele van a telefonja határidőkkel, amikor pedig ott voltam, nincs határidő, nincs internet, nincs semmi, egy dolog van, eljutni A-ból B-be. És ez nem egyszerű, de az előbb elmondott dolog miatt viszont, mivel az ember 120%-ban fókuszált arra, hogy ezt meg is tegye, ezért ez mégis egy egyszerű feladat.
Milyen körülmények vártak kint titeket, milyenek voltak az utak, nem tudom, hogy mihez lehet egyáltalán hasonlítani, hogy milyen körülmények vártak, milyen élményekkel gazdagodtatok egyáltalán egy A-ból B-be eljutás az milyen volt, vagy mi az, amit kiemelnél, ami nagyon megragad benned az első alkalomról?
Nagyon vegyes, mert ugye Marokkóban átkelni az Atlasz-hegységen az egy kemény kihívás, pláne ugye mi a verseny útvonalon mentünk, és azért ez az Emel Merci, ez nem igazán alkalmas arra, hogy egy versenyútvonalat végig toljunk vele. Ettől függetlenül egy nagy simogatás jár neki, mert kisebb-nagyobb dolgokat elhagytunk, meg elfőztem a motort, meg pár dolog letört róla, de szépen végigvitt bennünket. Szóval az Atlasz-hegység érdekes, félelmetes időnként, és hideg. Tehát Afrikában vagyunk, nagyon hideg. Onnan utána a sivatag, az nappal forró, és kiégeti a szemedet a nap, éjszaka pedig szintén hideg, mindez sátorban megélve. Mi estére nem levetkőztünk, hanem felöltöztünk a hálózsák és a többi ruha felé, még felvettünk néhányat, és sapkában, zokniban, cipő bent a sátorban, becsomagolva az acskóban, mert nem akarunk reggel skorpióba lépni, mint ahogy kígyóba sem. Aztán, ahogy mentünk tovább, megint csak változatos és érdekes volt. Van egy része ennek az egész útvonalnak, amit azt sem tudom, hogy lehet-e vagy szabad-e mondani, bár szabad, mert Magyarország elismeri a Nyugat-Szaharai Köztársaságot, mint önálló államot, de Marokkó például nem. És amikor a spanyolok visszaadták ezt a területet, akkor azonnal elfoglalta Marokkó és Mauritánia, és akkor még ott vannak a Polisáriók, ez egy ilyen gerilla csapat, és az a rész, amit Marokkó birtokol, azt Marokkó megpróbálja nagyon szépen felépíteni ahhoz, hogy az embereknek vonzó legyen oda költözni, de mivel ott akár harci cselekmények is vannak, hiszen még békét nem kötött egymással az a két ország, csak fegyverszünete van, márhogy Mauritánia és Marokkó, ezért ott megint csak érdekes, veszélyes, és közben mégis jó, meg szép, mert tengerparton megy az útvonal, csodálatos helyen, és ráadásul a marokkóiak gyönyörű utat építettek oda. Tehát ott például meg tudtuk azt tenni, hogy egymás után két 500 kilométeres etapot, összesen 1040 kilométert azt hiszem, egy nap alatt lehúztunk azért, hogy végre tudjunk vécén ülni, végre tudjunk kimosni egy ruhát, végre le tudjunk feküdni egy ágyban, mert ott találtunk olyan szállodát, ahova be lehetett költözni, és nem a Bamako által előírt táborban, egyébként katonákkal, általában katonákkal védett táborban kellett legyünk. Tehát ez is érdekes, hogy igen, ott elindultunk hajnal 3-kor, 4-kor, és késő estére megérkeztünk, és egyszerre két etapot le tudtunk. Aztán utána Mauritánia az nekem nagyon-nagyon érdekes terep. Folyamatosan azt éreztem, hogy semmi más nem vagyok, csak préda. Tehát amikor rám néztek az emberek, amikor ránéztek az autómra, úgy éreztem, hogy itt préda vagyok, úgyhogy itt nem lenne jó lerobbanni, itt nem lenne jó semmilyen nehézségnek elébe menni. Ennek ellenére elakadtam, ott menteni kellett, azért veszett helyzet volt, előírták, hogy délután 2-ig el kell hagyni a tengerpartot, egy tengerparti szakaszon mentünk, mi nagyjából 2-re értünk oda egyáltalán, ott elkezdtük nyomni neki, de jött a dagály. Ott nagyon kevésen múlott, hogy megfogjon bennünket a dagály, és onnantól kezdve az autó nincs, és mint ahogy mondtam, prédának éreztem magam, tehát ott nem tudom, hogy hazajöttünk volna. Szerencsére sikerült kimentetni magunkat, viszont ott elfőztem a motort, mert ott teljes gázzal kellett menni ahhoz, hogy elérjük a következő olyan szakaszt, ahol egyáltalán ki tudunk menni a sivatag és a tengerpart között. Utána jöttek már a zöldebb területek, de például Guineában egészen elképesztően rosszak az utak. Tehát ott, amikor azt mondták, hogy ma végre aszfalt úton fogunk menni, 300 kilométer és 11 óra a szintidő, akkor azt mondtam, ezek meg vannak őrülve. 300 kilométer, 11 óra, hát azt futva megteszem. Na, ehhez képest 13 óra alatt teljesítettük úgy, hogy a telefonon mértük, 8 percet állt az autó, az a 8 perc, az két pisilés volt ez alatt az idő alatt, mert egészen elképesztően hitvány utak. Aztán jött Szenegál, majd Sierra Leone, ezek már zöldebb részek, itt már más nehézségi fokok vannak, és például Szenegálban már lehet kapni sört, tehát az sem egy hátrány, hogy az éhes vándor esetleg egy gazellát tud bontani. Gazella az ottani helyi sörnek a neve.
Mind nem is említettük, két dolgot itt lehet, hogy egybefűzök, talán egy kérdésbe belefér, hogy amúgy ti melyik típusú versenybe indultatok, illetve hogy nagyjából ha csak országokat említünk, hogyan néz ki az útvonal, tehát hogy hogyan képzeljük el az útvonalat, és ti melyik szakaszon, vagy melyik változatán mentetek legutóbb?
Mi a versenyútvonalat választottuk, tehát a 4x4 túra kategóriát. Ez úgy indul, hogy Budapestről van egy háromnapos ilyen maratoni szakasz Európán keresztül, ez egy szabadon választott, mindenki úgy tervezi meg magát az útvonalat, ahogy akarja. Marokkóban végződik ez az útszakasz. Mi azt választottuk, hogy Genovában már kompra ültünk, pontosan azért, mert mint ahogy mondtam, Gala barátom összetörte magát, és nekünk kellett idő arra, hogy a friss társammal, a Dolbeck Bencével, aki frissen csatlakozott, így ilyen módon át tudjuk venni az itinert, át tudjuk nézni a dolgokat. Utána Marokkóból jött ugye, amit mondtam, hogy Nyugat-Szaharai Köztársaság, vagy hát hogyha ezt Marokkóban kimondja valaki, akkor ott az nem olyan jó. Azután jött Mauritánia, aztán Guinea, vagyis előbb Szenegál, Guinea és Sierra Leone. Sierra Leone-ről annyit, hogyha valaki látta esetleg a Véres Gyémánt című filmet a DiCaprio-val, az napjainkban játszódik. Tehát, hogy az a 2000-es évek elején játszódik, nem sokat változott a világ arra felé.
És milyen volt az első alkalommal a célba beérni? Legbelül mit éreztetek, meg akár kívül fizikailag, mennyire volt, ha mondhatjuk azt, megkönnyebbülés, vagy nem tudom, hogy mit éreztetek, milyen volt a célba beérkezni?
Frenetikus élmény. Tehát azért tudjunk róla, hogy nagyjából az autók 20%-a nem ért célba. Tehát már Marokkóból egy jelentős kontingens nem tudott kijönni. Mi meg ehhez képest teljesen zöldfülűként célba értünk, és egy nagyon-nagyon nagyszerű élmény volt. Tegyem hozzá, és szeretném is megemlíteni őket, hogy két sráccal már a hajón összeismerkedtünk, akik tapasztaltabb túra autósok, és Gúz és a Kámi, nevezzük őket így, ők egy Range Roverrel mentek előttünk, és jó dolog az, hogyha párban tud menni az ember, mert van, aki tudja menteni a másikat. Egy csomó dologban tudtunk egymásra támaszkodni. Nagyszerű élmény volt. Ők is beértek a célba, mi is beértünk a célba, egy jó barátság is lett belőle, úgyhogy idén is úgy döntöttünk, hogy ebben a párban fogunk menni.
Milyen pluszt adott neked az életedhez, a csapattársadét most így, hogy nincs itt, nem tudom megkérdezni, de hogy neked milyen pluszt ad, akár lelkileg, fizikailag, az embernek a visszailleszkedésben, milyen pluszt tud adni egy ilyen kihívásokkal teli verseny, hogy így visszarázódtok a hétköznapokba utána?
Amit az elején mondtam, vagy az előbb mondtam, hogy fókuszt ad. Tehát az tudja az ember, hogy itt nincs lehetőség elbambulni, elmélázni. Emlékszem, hogy volt olyan, amikor egyszer kinéztem az ablakon, hogy milyen gyönyörű tájon megyünk, és egy akkora kátyút fogtam, hogy azt hittem széttörik mindenem már az autóban. Tehát fókuszt adott, az ember tudjon koncentrálni az adott feladatra, és el tudja dönteni, mi fontos, és mi sürgős. A sürgős dolgokat meg kell oldani, és a fontos dolgokat kell szem előtt tartani, és a szemünket a célon kell tartani. A másik, ami nekem még segítséget adott, hogy az én autóm gyorsabb volt, mint a Kálminek meg a Gúznak az autója. Bizonyos olyan terepeken, vagy területeken, mondjuk a szavannában, vagy a sivatagnak azon részein, amit lehetett hajtani, vagy például ezen az 1000 kilométeres etapon, és én szerettem volna akkor nagyon menni, pedig nem szabad, mert ott azért bármikor állatot vagy embert üthetsz, ott olyan vidékeken is megyünk, ahol emberek még és szó szerint nem láttak autót, tehát nem tudja felmérni, hogy ami közeledik neki, az micsoda és mennyivel megy. Egy gyerekről beszélek mondjuk. És a velük való párban menetel megtanított engem arra, hogy lassan, odafigyelve, és többet ér a biztonság az, hogy meg is érkezzünk. Ez a két dolog, a fókusz, meg az, hogy ez a lassan jár tovább, ez így nagyon becsípődött.
Hogyan jött az ötlet, hogy Miskolcról és Székesfehérvárról újrainduljatok, újrázzatok, most második alkalommal fogtok elindulni?
Én azt mondtam, amikor visszajöttem, hogy soha többet. Egyszerűen azért nem, mint ahogy én nem tervezem újra lefutni a maratont, egyszer akartam kipipálni. Nehéz volt a Bamako, szép volt, de nagyon nehéz volt. és ráadásul amiket Afrikában láttunk, az szívszorító. Tehát mi rengeteg adományt vittünk iskoláknak, tanszereket, konkrétan pénzt, sok mindent vittünk. És szörnyű volt néha látni, hogy mennyire nagy igény van rá, és hogy mennyire csepp a tengerben, amit adunk. De akkor, amikor azt mondtam, hogy soha többet, akkor egy kis kaput hagytam, mégpedig azt, hogy mivel Gala végigcsinálta velünk a felkészülést, és az utolsó nap tört el a karját, én azt mondtam, hogy ha ő el akar jönni, akkor én el fogom kísérni, akkor kutya kötelességem elkísérni. És hát ez történt. Ő azt mondta, hogy tavaly rákészült, fejben ott volt, mindent megcsinált, és nem tudott eljönni, most szeretne menni, keressen-e társat, és hát mondtam, de hogy is Galát, nyilván itt vagyok.
Most hogyan indultak neki, bár gondolom azért a felkészülés most már nagyjából megvan, idén hogyan, mikor indul, illetve mit visztek majd magatokkal?
Idén maradunk a márkánál, viszont egy másik autó, egy nagyobb, kényelmesebb, remélem, hogy legalább olyan stabil, ez egy GL320-as, amit vettünk, hát rá kellett locsolni már majdnem 2 millió, vagy valamivel több mint 2 millió forintot ahhoz, hogy ez fel is legyen készítve rendesen ez az autó. A kitűzött cél a Tordai Emil általános iskola, amit tavaly megismertünk, az egy nagyon nagy mély szegénységben lévő, ott a minden komoly úttól messze lévő kis faluban lévő magyar Afrika kutatóról elnevezett általános iskola, oda akarunk vinni adományokat. Ott ma már diósgyörmezben fociznak a gyerekek, mert tavaly vittünk 2 garnitúra szerelést, vittünk focilabdát, vittünk rengeteg tanszert, irodaszert és egyebeket. Ott akartuk hagyni az autót egyébként, de rájöttünk, hogy abból hamar tyúkol lenne, tehát hogy egyszerűen nem tudnak vele mit kezdeni. És idén is oda el akarunk menni, idén is oda nagyon sok adományt akarunk vinni, ezt már ha a hallgatóknak mondhatom, ebben segítséget is várunk, mert mi beleteszünk időt, pénzt, energiát ahhoz, hogy A-ból B-be, az A az most legyen Miskolc, és a B az pedig legyen Freetown, eljussunk. Ez ráadásul a tavalyhoz képest nagyjából duplájára ment fel minden költsége, beleértve a biztosítás, a nevezés, üzemanyag, vízumok, nagyon-nagyon megdrágult minden. Ami nem drágult meg, ez egy érdekes dolog, hogy körülbelül ugyanannyiba kerül odakint az oktatás most is. Egy nagyon szerény körülmények között egy gyereknek, beleértve a kaját és minden, nagyjából 5000 forintból kijön az oktatása egy hónapra, ami azt jelenti, hogy 60000 forint per év. Mi ebben várunk segítséget és támogatást. Nyilvánvalóan az Egyesület tud adni róla igazolást, amiben lehet csökkenteni az adóalapot. Ha pedig valaki tárgyi adományt akar adni, ott az a megkötésünk, sajnos, hogy ugye egy dobozzal megyünk, nevezzük autónak, amiben korlátozott mennyiség fér be. Tavaly nagyon-nagyon sok füzetet és nehéz írószert vittünk, úgyhogy arra majdnem ráment az utunk. Pont akkor, amikor, ahogy mondtam, a dagályban majdnem elsüllyedtünk, mert sok 100 kiló adományt vittünk, az pedig egy ralliba nem fér bele. Tehát sokkal inkább várunk akár írószert, már tollat, ceruzát, hasonlóakat, akár sportszert, akár laptopot, amiket tudnak használni, vagy hogyha valaki ezt megengedheti magának, számot tudunk adni, és örömmel várjuk a különböző adományokat. Mi ezért cserébe mindenképpen feltesszük, akár személyesen adományról van szó, akár cégesről, az autóra, nyilván a social médiától kezdve sok helyen meg fognak jelenni. Remélem itt is leszünk újra, amikor letudtuk ezt az etapot, akkor is a rádióban. Tudom, hogy a szponzorokat nem lehet megnevesíteni, ellenben azt el lehet mondani, hogy rendkívül sok támogatónk volt, és köszönjük Miskolc város különböző komolyabb vállalkozásainak, vállalkozóinak és cégeinek.
Maradva egy picit az iskolánál, az elmúlt alkalommal milyen élmény volt, gondolom remélhetőleg hasonló lesz, amikor az adományokat odaadtátok a gyerekeknek, mi játszódott le?
Hú, nagyon, nagyon érdekes élmény, ugyanis ahogy megy az ember, ismerkedik jó és kevésbé jó emberekkel menet közben. A jó emberek jó benyomást tesznek, a rossz emberek sajnos erősebben rossz benyomást tesznek. Tehát én álltam szemben egy másik emberrel, akinek vérbeforgott a szeme, és mind a kettőnk kezében csavarhúzó volt, és a másik felé állt. Ez így egy nagyon mély és rossz élmény. Ez Mauritániában volt egyébként, ahol, mint ahogy mondtam, prédának éreztem magam. Ellenben a gyerekek másak. tehát a gyerekeket, amikor látod, az ő bogár szemüket, amikor látod a mosolyukat, amikor látod az örömüket, akkor még most is mindjárt elcsordul a könnyem, meg fut a hátamon a hideg, az egy nagyszerű élmény. És amikor azt érzed, hogy van még ebben a világban tennivaló bőven, és amikor úgy érzed, hogy összehasonlítva mondjuk a migrációs válsággal azt, hogy te teszel azért, hogy ők otthon maradjanak, de az otthon maradjanak azért úgy teszel, nem kerítéssel, nem mással, nem fegyverrel, azzal, hogy a feltételeket próbálod megteremteni az otthon maradáshoz. Hogy azt mondta Nelson Mandela, hogy a világon a legerősebb fegyver az oktatás. Ha ebben tudunk támogatást adni, akkor az a gyerek ott akar maradni. Senki nem akar hontalan lenni. Ellenük rengetegen dolgoznak. Minden határon, a legócskább putriban is ott van a mobiltelefon az internettel. Kapják a hívószót. Be van nekik ígérve, a gyere ide ingyen, semmiért kapsz valamit. Ezt meg kell értessük az ott lélőkkel, hogy ez így nem igaz. Az az igaz, hogyha az ember valamit letesz az asztalra, és annak a boldogságával tud élni, és nekünk ehhez kell támogatást és segítséget adni, mert ők gyönyörű vidéken élnek, gyönyörű világban élnek. Ott az embereknek a szíve még más. Kicsit hasonlítanám ahonnan én jöttem faluról, a régi falusi Magyarországra is. Vagy mondhatnék sok példát, csak nem feltétlenül akarok, de a lényeg, hogy amikor odaadtuk ezeknek a gyerekeknek, és láttam azt, hogy a DVTK mezben mezitláb, de olyan salakpályán, hogy nekem a cipőmnek szúrta a talpát. Tehát szó szerint szúrta a talpát az a salak, sok kő bántotta a talpamat, ezek a gyerekek mezitláb kezdtek ott elfocizni. Hogy a tollakat, a papírt, az adományt, amikor odaadtuk, és az igazgatótól, amikor pecsétet kértem az alapító okiratra, mert ugye szerettük volna igazolni hazafelé a szponzoroknak is, és mondtam, hogy pecsétet is tegyenek rá. És akkor fogta az igazgató, előhozta a pecsétet, és a hüvelykujját belenyomta a pecsétbe, és rányomta a papírra. Szóval amikor az ember ezt látja, akkor így elszorul a torka.
Még lesz egy plusz cél, hiszen kicsit tovább fogtok menni, ha minden igaz, az útvonalon. Pluszban milyen célt tűztetek még ki?
Én szeretném látni a földkeresség legnagyobb keresztény templomát, az pedig Elefántcsontparton van. Én ezt meg szeretném nézni. Úgyhogy amikor letudtuk a Bamakót, akkor én már nem a saját csapatommal, hanem egy másik sráccal közösen tovább megyünk, és Libéria, Benin, Elefántcsontpart. Az azért lesz érdekes, mert itt már nem lesz a Bamako-féle védőháló a fejünk fölött, itt már nem lesz az a fajta katonai és rendőri védelem, amit addig élvezünk, de én szeretnék elmenni, megnézni egy olyan templomot, ami a mi kultúránknak egy kvázi kihelyezett székesegyháza, az engem érdekel. Úgyhogy mi megyünk tovább.
Kedves hallgatóink, újra elindul a miskolci Hungarian Caravan csapata a Budapest Bamako Rallin. Halmi István, a Hungarian Caravan csapat vezetője társával, Garamvölgyi Zoltánnal vág majd neki a 9000 kilométeres útnak. A rally január 23-án startol 2026-ban, az útvonal pedig feszített tempójú, szabadon választható európai etappal kezdődik. Azután pedig Kompal, Marokkó, majd Mauritánia, Szenegál, Guinea és Sierra Leone következik. A csapat idén adományokat is visz a helyi iskolákba, Szenegálba és Guineába. Ehhez várnak adományokat is, akár tárgyi vagy pénzbeli felajánlásokról legyen szó. Az adományozáshoz kapcsolódó információkat pedig megtalálják a csapat honlapján. A riporter Sütő Dávid Pelé volt.